Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban a Momentumról lesz szó. Arról, hogy mi is szerepel a Momentum programjában valójában. Nyilván egy-két dolgot már láthattak az olvasók, hallgatók az elmúlt hónapokban a sajtóban, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eleme van, amiről még egyáltalán nem esett szó, vagy nagyon kevés, úgyhogy nyilván a Momentum programjának ilyen eddig talán kevésbé feltárt részeiről is mindenképpen fogunk beszélni, és hát természetesen arról, hogy a Momentumnak milyen út vezet 2022-es választásokig, akár a későbbi időszakban. Akivel mindezt meg fogjuk beszélni, az Naszádos Zsófia, a Momentum szakpolitikusa, a programíró csapat tagja, és nem mellékesen a párt képviselő jelöltje az előválasztásokon a 13. kerületben, Újlipótvárosban és Angyalföldön. Szervusz Zsófi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz András, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És ahogy említettem a felvezetésben, mindenképpen szeretném, ha Momentum programjáról egy kicsit részletesebben beszélnénk. Már csak azért is, mert ennek a programnak a nulladik pontja ez úgynevezett új rendszerváltás ígérete volt, ami valójában leginkább az elszámoltatás ígéretéről szólt, és a közvélemény talán leginkább a felcsúti per ígéretét ismerhette meg ebből, ami azt gondolom, hogy a legnagyobb figyelmet is kapta mindenképpen ebből a programból az elmúlt hetekben. Mondhatjuk-e azt, hogy ez az ígéret volt valóban a legfontosabb a Momentum számára, tehát ti örültetek neki, hogy leginkább erről szólt a közbeszéd, vagy inkább azt látjuk, hogy itt máson lett volna a hangsúly, csak Gellert kapott a történet, és azért került ez a középpontba. Melyik az igaz interpretáció?
Máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. Amikor mi elkezdtünk beszélni arról, hogy hogyan épüljön fel a programunk a 2022-es választásokra, akkor abból indultunk ki, hogy Magyarországon nem egy szokványos választás lesz 2022-ben, a politikai helyzetünk az nem egy nyugodt, békés, demokratikus átmenetet vetít előre, hanem itt valami radikálisabbra, valami mélyebbre lesz szükség, mert hogyha ezt nem így közelítjük meg, akkor szinte nem is beszélhetünk már részletekbe menő szakpolitikai programokról, hiszen itt egy hibrid rezsim épült ki, egy autoriter jegyeket mutató rendszer, tehát magyarul ahhoz, hogy elkezdhessünk beszélni részletesebb szakpolitikai kérdésekről, arról, hogy mit szeretnénk csinálni az oktatási rendszerben, a gazdaságban, az egészségügyben, ahhoz egyáltalán ennek a feltételeit meg kell teremteni, hogy legyen cselekvési tere az új kormánynak, és ehhez muszáj arról beszélnünk, hogy hogyan torzult Magyarországon az alkotmányosság, a jogállam gazdasági értelemben is, jogi értelemben is az elmúlt 10 évben. Tehát úgy gondoltuk, hogy az első lépésben erről kell beszélni, erről kell egy vitát indítani a politikai pártok között a közvéleményben, és amikor ezzel kapcsolatban konszenzusra jutottunk, akkor lehet a részletekről beszélni. Tehát ez tulajdonképpen egy logikai rend volt, amit felállítottunk, és igazából természetes szerintem, hogy ez nagyon nagy figyelmet váltott ki, kritikát váltott ki, csodálkozást váltott ki. Ezzel a részével azt hiszem, hogy mi komfortosak vagyunk ennek a történetnek, nem csodálkoztunk azon, hogy ez így alakult, de persze nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy ezen túlmenően is beszéljünk arról, hogyha itt egy új kormány feláll, akkor milyen prioritásoknak kell előtérbe kerülni, vagy mi mit szeretnénk csinálni.
Itt akkor, hogy perc erejéig és egy újabb kérdés erejéig, akkor azért maradjunk ennél az új rendszerváltás résznél, hiszen itt, ahogy említettük az eddigi pár percben, ezen belül azért elsősorban az elszámoltatás ígérete volt hangsúlyos. Van-e olyan része az új rendszerváltás programnak, tehát ami ugye arról is szólhat, hogy hogyan lehet a Fidesz által elhelyezett aknák mellett kormányozni. Van-e olyan rész, amire úgy gondolod, hogy viszont még nem esett elég hangsúly, nem esett elég szó az elmúlt időszakban, amellett, hogy nyilván a felcsútiperről sokat hallottunk?
Hát ugye, ami itt most szerintem egy nagyon aktuális kérdés, és egyelőre még csak a megdöbbenésig jutott el szerintem a közvélemény is, meg az ellenzéki politikusok is, az alapítványokba szervezett közvagyon közpénzek kérdése. Én nagyon remélem, hogy itt ezzel kapcsolatban el fog indulni egy intenzívebb vita és egyeztetés az ellenzéki pártok között is, hogy ezzel pontosan mit lehet csinálni, és hogyan lehet ezt a kialakult helyzetet orvosolni, ami egyértelműen egy nagyon durva újabb hatalomátmentési kísérlete a Fidesznek. Szerintem ez ugye szerepelt az új rendszerváltás programjában az egyik utolsó pontként, ez kisebb publicitást kapott talán valóban, mint mondjuk a korrupció ellenes ügyészség vagy a felcsúti per, de szerintem ez egy olyan kérdés lesz, ami most napirendre fog kerülni, és talán hónapokig napirenden lesz. Különösen itt az oktatási rendszerrel való összekapcsolódása, az egyetemi autonómia csorbulása kapcsán is.
És hogyha viszont túllépünk egy kicsit, mert nem vitatva természetesen, hogy ez az egyik legforróbb történet a jelenlegi időszakban is, a következő hónapokban is, de egy kicsit túllépünk ezen a témakörön, akkor azért még nagyon sok fejezete van a Momentum programjának. Te hova raknád a hangsúlyokat? Mi az igazán fontos a Momentum számára a program többi részéből?
Ugye, amit én mindenképpen szeretnék kiemelni, az két dolog. Az egyik, hogy a pártunknak nyilván van egy karaktere, egy eredettörténete, és ehhez kapcsolódóan nekünk mindig voltak olyan témáink, amik prioritást élveztek, amikkel, ha úgy tetszik, pozícionáltuk magunkat a magyar politikában. Itt az Európai Unióval kapcsolatos üzenetek, az EU reformja, Magyarország helye Európában, illetve általában a transzatlanti szövetségi rendszer működése, megújítása és Magyarország szerepe ezen belül, ez az egyik fő pillér volt mindig is. Az oktatási rendszer, a fiatalok élet esélyeinek biztosítása, javítása, az esélyegyenlőség kérdése egy ilyen pillér volt, illetve a tágon értelmezett modernizáció, digitalizáció kérdése is. Én azt gondolom, hogy ez már a 18-as programunkban is hangsúlyosan jelent meg, ez a három pillér, és most a 22-es választásra készülve is ezekkel nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk. Tehát, és ugye Fekete Győr András miniszterelnök jelölti kampányában is ezek a témák megjelennek, úgyhogy én ezt a hármat emelném ki, kiegészítve azzal, hogy a koronavírus járvány kapcsán úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos tényleg újszerűen, innovatívan végig gondolni azt is, hogy a gazdasági rendszerben milyen strukturális átalakításokra lehet szükség, hogy a munka természete hogyan alakult át az elmúlt hónapokban is, de nyilván ennek azért van egy a Covid-tól független vonatkozása is, hogy egyáltalán az emberséges munkahely, emberközpontú munkahely alatt mit érthetünk, ugye ezzel is elkezdtünk alaposabban foglalkozni, erről I. és Márton gazdaságpolitikusunk nyilatkozott viszonylag sokat az utóbbi időben, tehát ez is egy fontos témának tekinthető.
Na, akkor itt most hallottunk egy 3-4 olyan fontos témát, ami mint témakör kiemelt prioritás. Mondanál egy-két olyan konkrét ígéretet, ami a programon belül mondjuk zászlós hajó policyként magasodik ki, akár az oktatás, akár a munkahelyek, akár a digitalizáció terén?
Természetesen. Kezdeném talán a gazdasággal. mert az most egy viszonylag aktuális téma szerintem, és sok szó esett róla. Ugye itt, ami nagyon nagy port vert fel, és sokan felhúzták a szemöldöküket, például a 4 napos munkahét javaslata, 2030-ra tervezzük a program alapján bevezetni. Itt amellett, hogy mi azt gondoljuk, hogy ennek lehet realitása, még a célunk az is volt, hogy kinyissuk erről a vitát, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyébként hogyan alakulhat át a munkavilága a következő évtizedekben az innováció hatására, a robotizáció hatására, és hogy fontos lenne, hogy Magyarországon is erről elinduljon a vita, és erről is beszéljünk, mert hogy ez Nyugat-Európában már azért egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, de akár itt az emberségesebb gazdaság, emberségesebb munkakörnyezet kapcsán kiemelhetném a heti egy nap távmunkajavaslatunkat a szellemi munkakörben dolgozóknak, vagy a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét. Tehát ezek például olyan témák, amikről szerintem mindenképpen érdemes beszélni.
Az, hogy mi a rugalmas nyugdíjba vonulás, azt elmondod a hallgatóink számára gyorsan?
Igen, itt volt egy olyan javaslatunk, hogy az egyéni nyugdíjszámlán vezetett összeg 10%-át azt bármikor fel lehessen venni 35 éves kor felett. Ez is ugye egy ilyen, ha úgy tetszik, dolgozóbarátabb, vagy emberbarátabb javaslatunk, ami azt gondoljuk, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy az embereknek nagyobb önállósága, autonómiája legyen abban, hogy a saját munkaterhelésüket hogyan osztják be az aktív éveikben is. Tehát, hogy ezt talán egy kicsit arra szeretnék rávilágítani, egy újszerű megközelítés, mert ugye amikor a gazdaság szóba kerül, akkor általában adókulcsokról vitatkozunk, esetleg még a szakszervezetek jogosultságairól. Tehát ezek azok a hagyományos témák, amik felmerülnek, és amik a politikai vitákat indukálták eddig, és mi azt gondoltuk, hogy érdemes talán egy kicsit meghökkentőbb, újszerűbb javaslatokat bedobni, és ilyen szempontból végig gondolni az életünket, és a szerepű munkavállalók szerepét a gazdaságban. Tehát, hogy ha kicsit azt is mondhatnám, hogy ha az már fél siker, hogyha egy kicsit ezekkel a dolgokkal tematizálni tudunk, és hogyha például a majdani koalíciós partnereink reagálnak erre, vagy azt mondják, hogy egyik-másik ötletünk nem jó, vagy ők ezt másképp képzelnék, az már szerintem egy hatalmas lépés abba az irányba is, hogy Magyarországon végre normális szakpolitikai viták is megjelenjenek a nyilvánosságban. Tehát, hogy ennek volt egy ilyen célja is. De nem... Igen?
Hogy említetted, hogy ezek mellett, a területek mellett, sőt, ezek közül elsőként a külpolitikai víziót, az, hogy a Momentumnak az eredet történetében mennyire fontos az európai elkötelezettség, Magyarország európai orientációja, és hát azért láthatjuk, hogy a programban nagyon-nagyon markáns az orosz és a kínai érdekek hazai előretörésének a megállítása. Elmondanád, hogy itt konkrétan mire gondol a Momentum ennek kapcsán?
Igen, hát ez ugye kicsit tágabb téma is, és inkább talán a transatlanti szövetségi rendszer megújításához és megerősítéséhez is kapcsolódik, és nem is annyira szorosan az európai politikához. Itt ugye mi felsoroltunk konkrétumokat, amik közül például a Fudan Egyetem ugye azóta külön aktualitást is nyert, de már a programbemutatónkon is beszéltünk erről, hogy nagyon-nagyon aggasztónak tartjuk a kínai gazdasági és nyomában járó elsősorban titkosszolgálati befolyás terjedését Magyarországon, és úgy általában Európában is. Ezzel is én azt hiszem, hogy egy kicsit le vagyunk maradva, hiszen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már sokkal korábban elindult ezzel kapcsolatban a vita, voltak komoly politikai konfliktusok is Kínával, ugye elég, hogy csak a Huawei szerepére gondolunk. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy sajnos kialakulóban van egy új hidegháborús helyzet, nagyon úgy tűnik, amire hathatós eszközökkel reagálni kell. Tehát az, hogy például a kínai cégeket kitiltjuk a magyarországi telekommunikációs hálózatok építéséből, vagy felülvizsgáljuk a Budapest-Belgrád vasútvonal építésére vonatkozó szerződéseket, minimum átvilágítjuk a Fudan Egyetem működését és az ehhez kapcsolódó szerződéseket. Ez én azt gondolom, hogy a nulladik lépés kell, hogy legyen abban, hogy új alapokra helyezzük a kapcsolatot Kínával. Például, és hát ugye itt az orosz befolyás kapcsán a Paks 2-es szerződésnek a felülvizsgálata volt az, ami nagyon fontos szerepet kapott, illetve az orosz beruházási, vagy a Nemzetközi Beruházási Bank, bocsánat, budapesti képviseletének a bezárása. Mi azt gondoljuk, hogy tehát elsőre meghallgatva ezeket a javaslatokat talán radikálisnak tűnhetett. Én is, amikor a programbemutatónkon a beszédet mondtam, és elmondtam ezeket a javaslatokat, akkor magam is egy kicsit megdöbbentem, hogy mennyire harciasak és mennyire radikálisak, de azt látnunk kell, hogy itt nem nagy ottmondásról van szó, hanem mi valóban azt gondoljuk, hogy egy olyan nemzetközi helyzet alakult ki, amelyben igenis létjogosultsága van annak, hogy ezekről radikálisabb hangnemben határozottabban beszéljünk.
Ha már itt a külpolitikánál tartottunk, ennek a fejezetnek a része a Momentum nemzetpolitikája is, amelyre igyekszik egyébként az ellenzéki pártokon belül szerintem elég hangsúlyosnak mondható részt a pártprogramja ennek a témának szánni. Ugyanakkor ugye tudjuk, hogy a határon túli magyarok elsőprő többsége a Fidesznek a támogatója. A Momentum nemzetpolitikájára, vagy általában véve a politikájára a határon túli közösségben hogyan reagálnak mostanában? Tapasztaltok fogadókészséget a ilyen típus nyitottságra?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Mi ezzel kapcsolatban is próbáltunk egy kicsit a megszokott keretek közül kilépni, és ennek két útja volt, és ez a két út szerintem úgy tűnhetett, mintha látszólag keresztezni is egymást, vagy egymásnak ellent mondana. Egyrészt, amikor mi színre léptünk, és a nyilvánosságban elkezdtünk beszélni a politikánkról, akkor mindjárt hangsúlyoztuk azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy a magyar, hát átfogóan úgy mondhatnánk, hogy balliberális oldalnak van egyfajta történelmi törleszteni valója a határon túli magyar közösségekkel szemben, és egy másfajta hangnemet, másfajta retorikát, és talán másfajta nagyobb nyitottságot kellene tanúsítani a progresszív oldalnak a határon túli közösségekkel szemben. Mi mindjárt az elején hangsúlyoztuk azt, hogy ellentétben például a demokratikus koalícióval mi szerzett jogot nem vennénk vissza, tehát a határon túli magyarok szavazati joga, állampolgársága, ezek a kérdések nem képezhetik vitatárgyát szerintünk. Ehhez nem szabadna hozzányúlni. És egyébként mindjárt az elején, már 2017-18-ban is rendszeresen ellátogattak a politikusaink Erdélyben, igyekeztünk ott kapcsolatokat építeni. A külpolitikai munkacsoportunknak is van egy magyarságpolitikával foglalkozó része, egyébként nagyon nagy taglétszámú remek szakértők vannak benne, tehát ezekkel a kérdésekkel folyamatosan foglalkoztunk. Nyilván a Fidesznek van egy óriási politikai hegemóniája a határon túli területeken, ezzel versenyezni gyakorlatilag lehetetlen volt, és még mindig nagyon nehéz, de azt gondoljuk, hogy ez hosszú és kitartó munkával azért ellensúlyozható. De ehhez az kell, hogy valóban jelen legyünk, legyenek olyan megszólalásaink, amik megszólítják ezt a közösséget. Ebben igyekszünk folyamatosan fejlődni. Ugye a történetnek a másik része az, hogy viszont ugye, itt az új Közép-Európa kezdeményezésünk kapcsán, amelyik a közép-európai progresszív pártokat szándékozott összefogni. Ugye mi nyitottságot mutattunk a Románu szerepárt felé, és velük is kialakítottunk kapcsolatokat, és ezt a nyilvánosság felé is megjelenítettük, ami ugye különösen a fideszes propaganda számára egy remek gumicsontnak bizonyult, hogy az bizonygassák, hogy hát valójában mi nemzetárulók vagyunk, de nem erről van szó, mert hogy azt gondoljuk, hogy egyébként a határon túli magyarok érdekvédelméhez az is hozzátartozik, hogy egyébként partneri jó viszonyra törekszünk olyan román néppártokkal, amelyek ideológiailag közel állnak hozzánk, és amelyek egyébként nem akarnak etnikai alapon uszítani. Úgyhogy én ezt a két dolgot emelném ki. Nagyon nehéz nyilván ezeket a különböző szempontokat összebékíteni, főleg azért, mert hogy, ahogy mondtam, ez a fideszes propagandának folyamatosan a célkeresztjében állt, higgadt vitát folytatni gyakorlatilag lehetetlenség volt.
Igen, most a konkrét programrészletektől egy kicsit följebb emelkedünk, egy szinttel, egy horizonttal följebb tekintünk, akkor összességében a programotokat, ideológiáját tekintve te hogyan definiálnád? Nyilván azért teszem fel a kérdést, mert a Momentum a Renew Europe csoport tagja az európai szintéren, ez az európai liberálisok pártcsaládja. Mondhatjuk-e azt, hogy ami programotok nektek kijött, az egy liberális program, vagy ennél azért összetettebb a történet? Mi most az öndefiníciója a Momentumnak, hogyha a saját programjára gondol?
Én azt mondanám, hogy ez egy centrista liberális program, egy olyan liberális program, ami nagyon erős szociális elemeket is tartalmaz. És azt hiszem, hogy ez írja le a legpontosabban, lehet itt ugye olyan kifejezésekkel operálni, hogy progresszív, európéer, amiket ugye szoktunk mondani mi is, meg a nyilvánosságban is ezek a jelzők megjelennek, de hogyha egy kicsit szigorúbbak vagyunk, szikárabbak, és politikatudományi szempontból közelítjük meg ezt a dolgot, akkor én azt mondanám, hogy ez egy centrista, szociálliberális program.
És ennek a szociálliberálisnak a szociális szárnyát, azt milyen intézkedések támasztják alá programban?
Hát egyrészt én úgy gondolom, hogy a gazdasági javaslataink, amikről beszéltem, azok mindenféleképpen nagyon nagyfokú szociális érzékenységet mutatnak. Itt ugye kitérhetünk az adórendszerre is, ugye mi is a két kulcsos adót tartanánk jónak, tehát a Fidesz adórendszeréhez képest azért progresszívebb irányba mozdulnánk el. Itt a bérkiegészítő adójóváírás javaslata is megjelenik ismét, ez már 2018-ban is egy fontos javaslatunk volt. És ugye az esélyteremtés, esélyegyenlőség kérdése, ami például az oktatási programunkban megjelenik, amit most nem olyan régen dobtunk be, mint az érettségi kapcsán, mint egy nagyon fontos javaslat, ugye ez az első diploma ingyenességének a kérdése. Ezek szerintem mind-mind olyan javaslatok, amik azért mutatják azt, hogy amikor ez a program készült, akkor mindenki, aki a programírásban részt vett, az folyamatosan szem előtt tartotta azt, hogy egy rettenetesen szétszakadt társadalomban élünk, ahol a felső és az alsó 10% életesélyeit, lehetőségeit elengedhetetlenül fontos, hogy egymáshoz közelítsük, és hogy nagyobb társadalmi kohéziót hozzunk létre.
És akkor ez a pont, ahol szerintem forduljunk a Momentum programja felől a hatpárti programalkotás irányába, hiszen a háttérben az utóbbi hónapokban a hat párt közösen is dolgozott azon, hogy ennek az ellenzéki összefogásnak majd egy közös programja is legyen választási kampányban. Mi az, ami már most biztos, hogy a saját programotokból szerepelni fog a hatpártiban is? Tehát hogy látod a Momentum hatását erre a hatpárti programalkotásra?
No igen, hát ez az a kérdés, amivel zavarba hozol, és egy kicsit talán a hallgatóknak is csalódást fogok okozni, ugyanis tudni kell, hogy ezek az egyeztetések továbbra is zajlanak nagy intenzitással, 20 albizottság működik jelenleg is, amelyikben a különböző pártoknak a programjait összefésülik, megvitatják. És jelenleg ez még nem publikus, hogy itt mely szereplőknek milyen prioritásaik vannak, illetve hogy hogyan alakulnak az eredményei ezeknek a tárgyalásoknak. Itt arra lehet számítani, hogy amikor ősszel lezajlanak az előválasztások, és a miniszterelnök, a közös miniszterelnök jelölt személye is nyilvánossá válik, illetve kiderül, hogy kinyeri meg a miniszterelnök jelölti előválasztást, akkor utána kerül majd nyilvánosságra ezeknek a tárgyalásoknak, megbeszéléseknek az eredménye, és akkor fog kijönni a hat párt a közös minimumprogrammal, ami most készül. Tehát ez egyelőre még, ha szabad így fogalmazni, akkor szupertitkos, hogy a színfalak mögött mi zajlik. Általánosságban én azt hiszem, hogy én megvilágítottam, hogy a Momentumnak mik a prioritásai, tehát amikről beszéltem, és ami az első kérdésed is volt, hogy közelítettük meg mi ezt a programírást, mire helyezzük a hangsúlyokat, ez nem titok, tehát ezt tudom válaszolni erre a kérdésre.
Igen, viszont annyi talán akkor elárulható, vagy legalábbis én megkérdezem, hogy elárulható-e, hogy melyek azok a területek, mert ezt ugye lehet tudni, hogy a különböző pártok elvállalták egy-egy területnek a koordinációját. Lehet-e arról legalább egy-két mondatot mondani, hogy melyek azok a területek a hatpárti programalkotásban, ahol a Momentumnál van a ceruza, tehát hogy a Momentum az adott szakterületnek az irányítója.
Én úgy tudom, hogy ez sem egy publikus információ, úgyhogy itt is vissza tudok kanyarodni az első válaszomra, hogy igyekeztünk azokon a területeken megszerezni a ceruzát, amelyek az eredet történetünkhöz kapcsolódnak.
Jó, ezt azt hiszem, akkor a beszélgetés eddigi részéből a hallgatók kitalálhatják, hogy nagyjából miről van szó. Jó, akkor, hogyha nem a programalkotásra fókuszálunk a hatpárti együttműködésben, hanem gyakorlatilag mindenre, ami előttünk áll, akár az előválasztás, akár a későbbi országgyűlési kampány folyamán, akkor te hogy látod a Momentum szerepét? Hogy igazából ebben a hatpárti összefogásban mi a Momentum szerepe most, miben tud a legtöbbet hozzátenni ez összefogáshoz, miben vagytok ti a legerősebbek, mivel tudjátok a legjobban segíteni azt, hogy ez a hatpárti együttműködés jövőre sikerrel járjon?
Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly erénye volt a mi politikánknak télen, kora tavasszal, hogy lendületesen nekivágtunk az előválasztási kampánynak, bemutattuk a jelöltjeinket, bemutattuk a programunkat, bemutattuk a miniszterelnök jelöltünket. Ez akkor ugye vitákat és szemöldök felhúzást váltott ki a partnereinkből, kaptunk is bírálatokat a sajtóban is, ellenzéki sajtóban is emiatt, hogy miért kell a Momentumnak ennyire előre szaladni. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy valamelyik szereplő adjon egy lendületet ennek az egész történetnek. Hogy vitát generáljon, hogy ráirányítsa a figyelmet a önmagában az előválasztás tényére, arra, hogy itt most van egy szokatlan helyzet, amivel a választók még nem találkoztak, hogy az ellenzéki pártok először összemérik a saját erejüket, és utána ennek eredményeként jön létre egy összefogás, ami aztán szembe megy a Fidesszel. Tehát én ezt alapvetően egy pozitív dologként értékelem, mondom még úgy is, hogy talán érthető módon a partnereink egy kicsit felháborodtak rajta, vagy értetlenkedtek. Második lépésben szerintem ami nekünk nagyon nagy erősségünk, az a terepmunkára való képességünk és hajlandóságunk. Tehát ezt korábban is már, amikor még szó sem volt ellenzéki összefogásról, és önállóan kellett kampányokat, aláírásgyűjtéseket, ajánlásgyűjtéseket megszerveznünk, akkor bizonyítottuk, hogy ez talán egy életkori sajátosság is, talán abból fakadó sajátosság, hogy új pártról van szó. Nagyon-nagyon sok lelkes aktivistánk van, akik nagyon-nagyon elkötelezettek, és szerintem azért az elmúlt években komoly rutint is szereztünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell jól, hatékonyan mozgósítani. Tehát ebben mindenféleképpen szerintem nagyon nagy felelősség és szerep hárul majd a Momentumra, akkor is, amikor az ellenzéki összefogás létrejön. Ebben én nagyon, nagyon fontosnak tartom a szerepünket, és nagyon remélem azt is, hogy képesek leszünk arra is, hogy a kampánynak a szakpolitikai fókuszát is egy kicsit megőrizzük, és ha esetleg demagógabb túlkapások jönnének partnerektől, akkor egy kicsit ebbe a mérsékeltebb centrista irányba visszarántjuk a diskurzust. Én ezt is fontosnak tartanám.
Említetted, hogy a mozgósításban, utcai aktivitásban erősnek tartod a Momentumot. A vidéki jelenléte a Momentumnak az elmúlt 3-4 évben hogyan változott? Erősödött a párta a nagyvárosokon kívül?
Igen, egyértelműen erősödött. Én konkrét számokat ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Talán a hálózati igazgatónk, akinek a fejében van az összes alapszervezet és annak taglétszáma, hasznosabb beszélgető partner lenne ebből a szempontból, de én azt tudom mondani, hogy bár van a közvéleményben egy olyan meggyőződés, hogy a Momentum egy nagyon Budapest-centrikus párt, és valóban Budapesten kiemelkedően erősebbek vagyunk, a legerősebb szereplők, de mi folyamatosan nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy vidéken építkezzünk. És én magam egyébként, amikor országjárásokon vettem részt, vidéki kampányokon vettem részt, akkor azt tapasztaltam, hogy egészen megható volt, hogy milyen elfeledetnek hitt helyeken jöttek létre alapszervezeteink, amikbe olyan emberek léptek be, akik soha korábban politikával nem foglalkoztak, és bennünk látták a lehetőséget. Ez szerintem egy óriási erőforrás nekünk.
Zárásként pedig beszéljünk egy pár szót az előválasztásról, ami nem sokára elindul, hát illetve most már azt kell mondjam, hogy lassan mondhatjuk azt, hogy ez el is indult, annak ellenére, hogy a hivatalos kampányolási időszak majd csak a nyár végén kezdődik. Ezen az előválasztáson már te is bejelentetted, hogy elindulsz jelöltként, mégpedig a 13. kerületben, ami híresen Tóth József szocialista polgármester fellegvára, és az MSZP általában simán szokta nyerni ezt a körzetet. Említetted azonban, hogy a Momentum is erős Budapesten, ebben a kerületben is tudjuk, hogy egyébként magas támogatottsága van. Te mire számítasz az előválasztáson most a saját kampányod szempontjából? Mire igyekszel összpontosítani, milyen üzenetekkel próbálod megszólítani a választókat az újlipótvárosi angyalföldi környezetben?
Igen, ez egy valóban nagyon nehéz terep, és abból a szempontból is ugye egy kihívás, hogy a választók joggal húzhatják fel a szemöldöküket, hogy hát, hogyha ez egy ellenzéki fellegvár, akkor miért kell itt csinálni a ribilliót azzal, hogy elindulnak mindenféle más pártok, és minek megbolygatni azt, ami jól működik. Viszont mi azt gondoljuk, és ezért is törekedtünk arra, hogy minél több helyen indítsunk jelöltet az előválasztáson, hogy olyan azért nincsen, hogy mindig minden tökéletes, és az ellenzéknek is jót tesz az, hogyha egy kicsit egymás között is vitatkozik és megvizsgálja, hogy valóban minden olyan remekül működik-e. Valóban a 13. kerület egy prosperáló kerület, egy baloldali fellegvár, ahol nagyon sokféle fejlesztés történt az elmúlt években, de itt én két dolgot emelnék ki. Egyrészt, ugye itt most egy országgyűlési választásra készülünk, országgyűlési képviselőjelöltek személyéről vitatkozunk, tehát ez nem egy önkormányzati választás lesz, és bármennyire is furcsa, szerintem ezt a 13. kerület kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy talán egy kicsit láthatóbb, látványosabb, agilisabb országgyűlési képviselet lehet, hogy nem ártana a kerületnek, és lehet, hogy Tóth Józsefnek is segítene az, hogyha ebben a tekintetben egy kicsit nagyobb aktivitást mutatna az az ember, akivel neki együtt kell dolgoznia. Másrészt a kerületben azért van egy olyan paradoxon, amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy pont, hogy a prosperitásnak a nem kívánt mellékhatásai jelennek meg. Tehát a nagyon jelentős gazdasági növekedés, beruházások, azok komoly élhetőségi problémákat vetnek fel a kerületben. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy valamiféle harmóniát találjunk az élhető környezet és a megteremtése és a gazdasági növekedés ösztönzése között, mert hogy ezek a szempontok azért összeütköznek. És itt például beszélhetünk Újlipót városról is, amelyik egy nagyon-nagyon prosperáló városnegyed, és nagyon magasak az ingatlanárak, és tudjuk, hogy nagyon jól szituált fiatalok költöznek oda. Viszont ezzel párhuzamosan pedig azt is látjuk, hogy gyakorlatilag az utcákon már alig lehet gyalog közlekedni, a városnegyed megtelt, rengeteg fenntarthatósági élhetőségi kihívás merül fel a parkolástól kezdve a zöld felületeknek a hiányáig, amikről beszélni kell. És itt én egyébként arra törekszem, hogy ne keltsem azt a tévképzetet a választókban, hogy olyan problémákat tudnék megoldani országgyűlési képviselőként, amik az önkormányzat feladatkörébe, vagy akár a fővárosi önkormányzat feladatkörébe tartoznak, de inkább arra törekszem, hogy arról beszéljek, hogy van most egy rendkívül progresszív város vezetése Budapestnek, és az lenne a fontos, és azt tudna eredményt hozni, hogyha olyan országgyűlési képviselete lenne például a kerületnek, amelyik hathatós partnere tud lenni például a fővárosnak abban, hogy bizonyos forgalomcsillapítási élhetőségi zöld szempontokat jobban érvényesítsünk a kerületben. Úgyhogy én a kampányomban is ezt igyekszem kidomborítani.
A saját esetedben nyilvánvalóan csak a győzelemmel lehetsz elégedett, de zárásként szeretném azt megkérdezni, hogy a Momentum szempontjából te mivel lennél elégedett az előválasztás végén? Tehát nagyságrendileg ugye lesz 106 jelölt. Mi lenne az a szint, hány Momentumos képviselő jelöltnek kéne nyerni az előválasztásokon ahhoz, hogy azt mondja mondjuk a Momentum, hogy ez egy sikeres előválasztás volt a párt szempontjából?
Hát én itt konkrét számot nem mondanék. Én azt hiszem, hogy még ez is egy olyan ügy, amiben egy kicsit mozgó célpontra lövünk, mert hogy tudjuk jól, hogy még zajlanak tárgyalások is arról, hogy hol mely párt állít jelöltet, lehet, hogy lesznek visszalépések egymás javára, tehát szerintem nagyon-nagyon felelőtlen dolog lenne, hogyha én itt most bármilyen konkrét számot mondanék, és azt mondanám, hogy az a sikernek a mércéje. Én igazából, hogyha egy kicsit felülemelkedünk a pártpolitikán, akkor azt kívánom, hogy lehetőség szerint mindenhol a legrátermettebb jelölt nyerje meg az előválasztást, és természetesen én azt gondolom, hogy a Momentum az a párt, amelyiknek a soraiban a legtöbb, legrátermettebb jelölt foglal helyet, de nem bocsátkoznék itt most konkrét számoknak az elsütésébe.
Köszönöm szépen akkor Naszádos Zsófiának, hogy itt volt velünk a mai adásban.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
És biztos vagyok benne, hogy akár az előválasztások, akár a későbbi országos kampány nyomán még a Momentummal is, meg hát persze az ellenzéki összefogásnak a lehetőségeivel bőven fogunk foglalkozni. Hallgatóknak is szeretném megköszönni, hogy itt voltak velünk a mai adásban is, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk várni Önöket. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.